Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, adjatok hálát az Istennek. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünk második versét énekeljük. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, mostanában elég sok szó esik a jelbeszédről, és vannak, akik évek alatt komoly munkával sajátítják el ezt a jelbeszédet, amit aztán olykor a képernyőn már egy-egy műsornál látunk egy kis sarokban, hogy valaki ugye a kézjelekkel a süket néma nézőknek közvetíti, és őnekik ez az egy lehetőségük van a információk szerzésére, közvetlen információknak a beszerzésére, mert a szemük azért jól látnak, és így aztán ezt a jelbeszédet ők nyilván egészen korán már megtanulják. Az ember tulajdonképpen szellemi értelemben rá van szorulva a jelbeszédre. Már a szeme valamire jó tudnélik, a materiális világot azt látja, ami itt van körülöttünk, de egy magasabb rendű, egy szellemi világot már nem érzékelünk, nem hallunk, nem jönnek át a hangok, onnan nem jönnek át az üzenetek. És tulajdonképpen valaki a sákramentumokról szóló részt tanulmányozza a hitvallásunkba, akkor ott pontosan azt olvassa, hogy Isten jeleket, mindez jegyeknek és jeleknek nevezi a sákramentumot, jelen esetben ugye a keresztségről van szó, a vízről, de meg van terítve az úrasztala, tehát itt vannak a sákramentumok, és ezek azok a jelbeszéd elemek, amivel az Isten nekünk közvetít, hogy kicsit átjöjjön az, hogy miről is van szó. Azt mondták tehát az atyák, hogy a sákramentum látható jegyek és pecsétek az egy szükséges dologra irányítják a tekintetünket, arra, hogy a Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Hát ez az üzenet, ez a fontos üzenet, amit értünk, hallunk valamennyire, de igazából nem megy át. Ennél tehát többre van szó, ebből a jel több, mint a szó, közli azt, amit emberi szavakkal nem tudunk igazán közölni. Nem pusztán valami látható, hanem mindig túlmutat önmagán, és nem egyszerűen egy dolog, hanem mindig egy esemény is. Tehát a keresztségnek most itt a jelét látjuk, de ugyanok ez egy esemény is, amiben részt veszünk. Elsősorban a kisgyermek, de a szülők, keresztszülők, és részt vesz az egész gyülekezet, hiszen most a mi gyülekezetünkbe befogadjuk ezt a gyermeket a keresztség sákramentuma által. Annak a Krisztusnak a nevére kereszteljük meg, aki érte is meghalt a kereszten, és feltámadott. És ettől fogva az Isten minden ígérete reális érvényes, személy szerint is az övé, mert mindeközben, a cselekmény közben a nevén nevezzük őt. Tehát ez egy nagy üzenet, egy olyan titok, amelyet inkább átélni kell, mint magyarázni. Látjuk, átéljük, részeivé leszünk az evangélium erejének, Isten kegyelmének, és ahogy mondottam, ma különösen gazdag ez a jelbeszéd, mert itt van mindegyik sákramentum, és természetesen elhangzik az íge is, Jézus szavai, és szinte együtt mondják, kiáltják mind ezek a mi szívünkbe, ennek a kisgyermeknek, illetve az érte felelős szülőknek, keresztszülőknek, családnak, befogadó gyülekezetnek. Ezt mondja az Isten az ő jelbeszédén keresztül, hogy mindent megtettem azért, hogy ennek a kisgyermeknek üdvösséges élete legyen, hogy a helyére kerüljön, hogy megtalálja a neki rendelt utat és új életet. Azt kívánjuk, hogy ez a keresztelő, amire majd emlékezni fognak a szülők, el fogják majd mondani a gyermeknek, és a fogadalom tételük okán majd ennek a folytatásába beillesztik ebbe az esemény sorba, ami a konfirmációhoz vezet, hogy ennek a gyermeknek a számára is majd megélt valósággá fog mindez válni. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztszülők fogadalom tételét. Kérem szépen, hogy álljunk fel, önöket pedig arra kell, hogy lennek kedvesek ide az úrasztala elé jönni, és a kérdéseket fölteszem. Elsőben is azt kérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szentháromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk.
Akarjuk.
Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljé, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked az életért. Köszönjük, hogy itt húsvét után egy héttel, amikor még a szívünkben ott van a feltámadásnak a nagy üzenete, előttünk van egy induló életnek is az ígérete. És hagyj könyörögjünk most érette, hogy ezt a nagy evangéliumot ő is egyszer felnőtt értő hüllel, szívvel meghallja és magáévá tegye, hogy megértse azt, hogy érette is meghalt az Úr Jézus Krisztus és feltámadott. Köszönjük, hogy szeretik ezt a kicsi gyermeket, hogy várták, akarták és vigyáznak rá, és mindent megtesznek érette. Hadd könyörögjünk azért, hogy lelki, szellemi növekedése, kibontakozása is megtörténjen a te kegyelmedből. Így kérünk, hogy áld meg őt, és mindazokat, akikre reábíztad, pecsételd el őt a sákramentummal a te ígéreted szerint, s hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Balázs, még egy picit hasonlóan nőre, én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt kérdési tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm szépen. Olyan jó is elkezdtél. Még egyszer meg keresztelnek. Fordulunk a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldását énekeljük. Megáldjon téged az Isten. Szépen foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 226. dicséretünket, és ezt tiszteltünk folytatásaként, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, lébeteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekélyemből, mi által tisztulnom, és bennem bírnak. a mi segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a 104. Zsoltár 24-től 33. terjedő verseiben.
Milyen nagy alkotásaidnak számomra, valamennyit bölcsön alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, a Zsoltárnak a szavaival magasztalunk téged. Magasztalunk azért, mert hatalmas vagy, és azért, mert ebben a hatalmasságban mégis ott van a te szereteted, és megőrzöl bennünket, és tudsz minden dolgunkról, ahogyan a hitvallás is megvallja, hogy egy hajszál sem esetik le a fejünkről, a te nélküled, a te akaratod nélkül. Sok minden történik velünk, hagyd lássuk meg benne a te gondviselésedet, akkor is, ha nem mindig világos az, hogy miért történik, de ez a bizalom legyen ott a szívünkben, amelyik éltet bennünket és tovább vezet bennünket. És édes atyánk, most hogy könyörögjünk a mai Isten tiszteletért, az igéért, amelyet olyan sokféle formában közölsz velünk, azért, hogy az megszólaljon, hogy a számunkra érthető legyen, és ne csak érthető, hanem el is jusson a szívig, és ne csak eljusson a szívig, hanem ott meg is maradjon, és kikelve gyümölcsöt teremjen. Te megcselekedheted ezt a csodát, hiszen azért vagyunk itt, hogy átéljük ezt a csodát, hogy a régi betűk megelevenednek lelked által, és itt és ma személyre szóló üzenetté válnak, hogyha megkérdezzük, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, akkor ebben az elhangzó igében meg is kapjuk rá a választ. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük szépen a gyermekeket. Nyomuljatok csak. Ez az, gyertek csak. Totuc. Úgy, fog csak meg egyébként, úgy. Hát vagytok még egy körbe fogunk szépen érni, úgyhogy mindenki fogja meg a kezét, és ugye a kört zárjuk le, úgy, ott azaz, az a kapitányok. Jól van. Na kérem szépen, akkor egy rendes áldásbékességet kérek. Áldásbékesség.
Áldásbékesség.
Jó, köszönöm szépen. Egy pillanat, most szükség van, ja, egy fok, csak itt egy kicsit a kert. Ki tudja, hogy mi ez, ami itt a zsebemben van? Ki látott már ilyet? Hát majdnem, igen. Na, mi van ráírva vajon? Ott kicsi betűkkel.
Szemcsepp.
Szemcsepp. Nekem azért kell jelentően olvasni, ugye? Tehát ugye a helyzet az, hogy ez szemcsepp, de hát ez nem olyan nagyon súlyos orvosság, ide teszem. Megmondom, hogy mi van benne, az már izgalmasabb. Nem műszempilla, hanem műkönny. Olyan is van. Műkönny. Na szerinted miért kell az?
Hát, hogyha mondjuk kevés az embernek a könnye.
Ez az, ha elfogynak a könnyeink, akkor mi könnyhöz fordulunk, ugyan? Na hát ez idáig még rendben van, ez egy orvosi dolog, azért kell, mert hogyha az embernek nincsen elég, mit csinál a szeme?
Kiszárad.
Az, és ha kiszárad, akkor mi lesz?
Csíp.
Az, hogy csíp, de még hogy mennyire, sőt, ha nagyon kiszárad, akkor mi lesz? Konyet nem látunk tovább, ugye? Tehát ha nincs könnyünk, annak van egy ilyen problémája, hogy a végén elveszik a látásunkat. Na de hát most áttesszük ezt egy másik síkra, az orvosiról, mert amikor tegnap ezt így a tanulmányozgattam ezt a flaskát, és használtam, és az jutott eszembe, hogy de ugye ma anyat tesik már ott a gyerek. Kétféle sírás van. Ja, van egy őszinte, amikor tényleg sírunk, és...
Amikor megvernek.
Nem csak akkor fáj valamink, amikor bánatosak vagyunk, vagy nagyon fura lelkiismeret, ugye?
Vagy nem könnyek.
És sírunk, és van egy másik fajta sírás.
Az örömkönnyek.
Az örömkönnyek, az még, az a legjobb. Az a legjobb. De van egy másik fajta sírás, mint én hagyd nevezzek csak úgy, hogy hiszti. Oké? Az nem igazi szírás, ugye? Azok nem igazi könnyek, hanem?
Műkönnyek.
Műkönnyek, bizony. Mert tudunk milyen mű dolgokat is produkálni, ugye? Az igazi sírás az arra való, hogy tisztítja a lelkünket, a szemünket, a lelki szemünket is. Az igazi sírás az nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy élet, élünk, és az élet megjelenik bennünk. És amikor csak hisztizünk, az nagy baj, amikor csak hisztizünk, mert nem igazi könny, és ha nem igazi könny, akkor mi lesz velünk lelkileg? Elveszítjük a látásunkat. Igaz? Ezért kell mindig őszintének lenni. Ha sírunk, csak sírjunk bátran. Igaz? Grétikém, tudsz te, igaz? Szoktál egy kicsit mi? És amikor meg nem igazán sírunk, akkor ne hisztizzünk. Mert egyre rosszabb és rosszabb lesz a belső látásunk tőle, jó? Tehát semmi mű, hanem mindig az igazság, mindig az őszinteség. Őszintén kimutatni, hogy örülök, őszintén kimutatni, hogyha bánatos vagyok, ne szégyeljem, még a fiúk se, ha néha kicsordul a könnyünk, de ne éljünk vele vissza, és akkor ne sírjunk, ha nincs semmi bajunk, igaz? Az nem jó, a műkönny. Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Ja, de a műköszönés volt, nem elég hangos. Na, a 184. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a igehirdetésre készülve. Krisztus ártatlan bárány. Istennek igét hallgassuk meg, amint ez megiratott a mi számunkra János Evangéliuma 21. részében. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél, így jelent meg. együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánáél, a galileai Kánából és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványai azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, is találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kimondták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, mely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, de nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a régi egyházi rend szerint ezen a vasárnapon is húsvét ünneplése volt, nem véletlen volt ez így. Adtak időt maguknak, hogy átgondolják, átéljék, még egyszer végig vegyék a következményeit a húsvéti evangéliumnak, annak, amit húsvétkor hirdettek, amire egyébként készültek a bőti idő alatt. És megfogott ez a gondolat, hogy meghallgatjuk a húsvéti evangéliumot, szívesen hallgatjuk a templomba, és aztán pedig a következmények nélkül marad a dolog, mintha egy kicsit ez jönne át ebből a történetből is. A tanítványok már találkoztak a feltámadott Úrral, de ez még igazán nincs súlyos következményekkel. Nincs jelen az életükben, minden esetre komoly problémát okozott a 21. fejezet a Biblia tudósoknak is, ugye logikai törés van a tanítványok viselkedése és a Jézus parancsai közt. Azt nagyjából mindenki elfogadja, hogy a 21. pillanat, nagyon zavar ez a fény, jó? Komoly problémát okozott, tehát a 21. fejezet a Biblia tudósoknak, logikai törés van a tanítványok viselkedése és Jézus parancsai közt. Azt mondják, hogy a 21. fejezet az a kiadónak, hát jelen esetben János, amikor az evangéliumát megírja, később még hozzátesz egy fejezetet, vagy esetleg a tanítványai, mert nagyon sok volt a húsvéti történet, és igazából nem is nagyon tudott ebben egy szisztematikus rendet tenni, lehet, hogy nem is lehetett. Nem ez az érdekes. Az evangéliumok íróit ezt nem zavarta. A húsvéti események körül, úgyhogy utáni sokaságát egységesen, történetileg nehéz is összerakni. Nem is biztos, hogy kell. Az apostolok cselekedete elején olvassuk Jézus parancsát, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és úgy várják az atya ígéretét. És ugye a történet különös, titokzatos tele van jelzésekkel, utalásokkal, ugye nem oda mentek, ahova Jézus parancsolta, de hazamentek, mert hát hova menjenek, és így emlékeztek rá a tanítványok, sok mindent már akkor jobban értve, amikor lejegyzik ezt a történetet. Minden esetre tanítványok Galileában vannak, ahol az otthonuk volt. Nem arról van szó, hogy ugye húsvét után ülnek valamilyen merev mozdulatlanságban, és mindig várják, hogy jön majd valami újabb kijelentés. Ezek egyszerű, szegény emberek voltak, akik meg kellett élni. Dolgozni kellett, ha nem akartak éhezni. És ezért Péter indítványa, hogy elmegyek halászni, ehhez értettek. Mentek a többiek is, a régi mozdulatok benne voltak a kezükbe, hogy egy pillanat alatt tudták, hogy mi a teendő, és a történetből kiderül, hogy ott a part közelbe halásznak, kivetik a hálót, és azon az éjszakán nem fognak semmit. Általában kevés volt a zsákmány, időnként egy rajba, vagy mondani szokták, belenyúltak, akkor sokat fogtak, de az, hogy mondjuk egy keszeget se semmit, azért annak már üzenete van. Ugye volt már egyszer ilyen régen, talán eszükbe jutott Jézusnak egy másik mondása is, amikor azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez már nem a megélhetésről szól, hanem ami egészen másról szól, a misszióról szól. De abban kapott értelmet ez az éjszaka és ez a találkozás, hogy a misszióban lesznek majd üzenetté ezek az események, amik mondom, nagyon különösek, nagyon sajátosak. De reggel van, elmúlik az éjszaka, nem fognak semmit, ott áll Jézus a parton. Nem tudták, hogy ő az, nem ismerték fel. Ez nagyon ugye, meglepőnek tűnhet, de gondoljuk csak meg azt a hatalmas szellemi megrázkódtatást, amit jelent a húsvét, annak a lassú tudomásul vétele. Jézus pedig annyira egyszerűen, annyira köznapian van jelen ebben a történetben, hogy nem is gondolnak rá, hogy ő a mester. Ugye egyszerűen ott áll egy ember, ugyanúgy öltözve, mint ők, és ilyen nagyon-nagyon egyszerű módon van jelen a közösségben, ilyenkor nem mindig látja az ember. És ez is egy fontos üzenet, hogy Jézus nem olyan rendkívüli módon valamilyen fényruhákban jelenik meg, hanem nagyon egyszerű módon. Mond is néhány ilyen dolgot ő, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, ott vagyok közöttük, ha egyen megcselekszitek-e kicsinyek közül, velem cselekszitek meg, mert ott van valahol ő is a közelbe. Fölismerjük ebben az egyszerűségben. Tehát megszólítja őket Jézus, nagyon kedvesen, mondja, hogy fiaim, sőt, ha szó szerint fordítjuk, akkor gyermekecskéim vagy fiacskáim, megkérdezi, hogy nincs valami ennivalótok. A válasz érdekes, ugye, rövid és elutasító, ugye, az idegennek szól, miután ők egész éjszaka fáradtak, nincs semmi, aznap nem fognak enni, ezért ennyit mondok, hogy nincs. Ugye, hogyha így hallgatom ezzel a hüllel, hogy egy kedves kérés, hogy kedvesem, nincs valami enni, nincs. Ugye, tehát elegük van mindenből reggel, teljesen kifáradva. Nem azért nincs, mert megettük, hanem éppen, mert nem fogtunk semmit, csak dolgoztunk hiába. És akkor jön valaki, és enni kér. Jellemző pillanata ez a kifáradásnak. Ugye egy jó szavuk azért még lehetne, mondhatnák, hát szívesen adnánk, de sajnos nekünk sincs. Egyszerűen csak így, hogy nincs. A szolgálat bizony robottá válik, ha eredménytelen, és az elkeserítő. És akkor egy idegen kér valamit enni, nem ismeretlen ez a helyzet, azt hiszem. És akkor jön Jézusnak a parancsa, itt sincs ráismerés, nagyon érdekes, még mindig nincs kitisztázva semmi, de valamiért ezt megteszik, ugye, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Hát tudnék, lesz ennivalótok. Engedelmeskednek neki. Hát lehet azt mondani persze, hogy hát igen, persze, hát ugyan halászatilag ez egy teljesen értelmetlen cselekedet, de hát úgyis csodát tesz Jézus, ezt már tudjuk, és akkor minden rendben van. Ez nem egészen így van, ugye itt most aki véletlenül kicsit ért a pecához, az tudja, hogy van egy törésvonal, egy gödör, ott állnak sűrű tömegbe a halak, 5 centire tőle meg vízi sivatagban. Tehát beletalálok, akkor áttenni a másik oldalra a hálót, hogy csak mondjuk, csak most elereztem a fantáziám, ott van egy ilyen fajta törés, ott vannak a halak. Tehát ez nem egy értelmetlen parancs, egy kicsit odébb megyünk, tehát halászatilag is van értelme, de nem gondolom, hogy most így egy konferenciát nyitunk erről. De az a lényeg, hogy minden esetre bekerül a hálóba, ugye egy nagy csapat hal. Ugye később jelzi is, hogy 153. És több ponton üzen ez a mozzanat, ahogy mondtam, ugye reális különbség van a praxisban a között, hogy néhány méternyire változtatok a halászat helyén, ugye, és mindjárt más a helyzet. Mit mond ez az, hogy a pontosság, a céltudatosság nagyon fontos a halászatban, azaz a missziói munkában, az emberhalászatban is. A kicsi dolgokon és a hétköznapinak túlnő kicsi engedelmességeken múlhat egy közösség, egy család, gyülekezet, vagy akár egy egyház sorsa. És nem feltétlen a logika, hogy hol érdemes és hol nem, és mit és mennyit. Nem feltétlen ez a legfontosabb szempont, sokkal fontosabb ez a kérdés, hogy mit tegyek, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és hogyha valami üzenetet veszek, valami kis korrekcióra szorulok, akkor ezt megteszem. Nagyon, nagyon érdekes, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Megint egy különös és ilyen homályosnak tűnő pillanat, ugye, hogy János, a szeretett tanítvány, ő odaszól Péternek, és azt mondja, hogy az Úr az. És erre megint csak gondolkodom, hogy Péter ne tudta volna, hogy az Úr az, ma pont ő nem tudná. Ő, aki vezetője volt a csapatnak, szinte ledermed, amíg János szavai ki nem mozdítják. Különös pillanat ez, és úgy gondolom, és ennyit megengedhetünk talán a gondolkodásban, hogy talán éppen az jutott eszébe, miközben mindez törődik, hogy majd bekövetkezik, ugye, a jól ismert folytatásban, hogy a hármas kérdés, hogy Simon Jónának fia, szeretsz-e engem, ő ezt még nem tudja, ugye a háromszori tagadás rendezetlen ügye azonban ott van. És hirtelen feltorul benne, hogy ebben a nagyon egyszerű Jézusban, aki nagyon emberi módon viselkedik, aki itt a tóparton az ő saját világába találkozik Péterrel, ugye hirtelen meglátja azt az elárult, félig agyonvert, majd kereszten kimúló embert. Nem egy könnyű pillanat szembesülni ezzel. Ő aztán jogosan érezte, hogy részese vagyok ennek. Én is ütöttem egyet azon a véres arcon. És megdermed szinte, mert a Jézussal való találkozásban önmagával találkozik, önmagával is szembe találkozik. És ugye ekkor az evangélium, a jánosi szó itt igazából szóval az Úr az, aki már a kereszten is megmutatta az ő hatalmát, amikor azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. És ehhez az Úrhoz már rohanni akar Péter, és akkor már érthető, hogy miért csinálja ezt, hogy nem ismeri fel, aztán csak beugrik a vízbe és rohan, mert fölszabadítja az János szavai erre őt, aki nagyon jól tudja egyébként, hogy kicsoda az, aki ott áll, az az egyszerű ember. Tehát kijutnak a partra, 100 méter ez a 200 könyök, és akkor ugye Péter munkához lát, és kivonja hálót, és ugye mondja ezt a számot, ami nagyon érdekes, hogy miért pont 153, hát ezen is elgondolkodtak a magyarázók. Van egy magyarázat, lehet, hogy ilyen egyszerű, az ókori embernek a biológia könyvében az volt leírva, hogy 153 féle hal van a világon. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész világban halászni fogtok. Ugye Jézus erről beszél itt tulajdonképpen. Ugye, akkor azt mondja aztán, hogy hozzatok ebből a most fogott halakból, és ugye a 153-nek egy szerintem lehetséges értelme van, ez, hogy ennyiféle hal van a világon, ahogy a misszói parancsban, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye itt is erről van szó, Jézus biztatást ad az egész lakott földre kiterjedő misszióra, és azt mondja, hogy ne féljetek, ha engedelmesked, nem csak egyes embereket fogtok megragadni, vagy lehalászni, hanem egész tömegeket, hogyha odafigyeltek az én parancsaimra. Ez az ő nagy ígérete, parancsa, egyszer csak szemmel láthatóvá válik, mélyen bevésődik, hogy hogyan is volt akkor, ugye, és gondoljunk az első nagy ilyen jellegű megmozdulásra, húsvétra, ahol megalakul a jeruzsálemi gyülekezet, ezrekről van szó, nem egy-két emberről van szó. És aztán megint jön egy igazi emberi gesztus a történetben, ugye azt mondja Jézus, hogy kész a reggeli, gyertek, jöjjetek, egyetek. Ugye a jelenet a másik oldalon ugye nagy feszültséggel van, ugye tudják, hogy Jézus az világos, de megint megjegyzi írás, nem kérdeznek, nem mondják, nem úgy mennek, hogy a mester, de jó, hogy itt vagy, hanem a furcsán mindenki némán, de mégis engedelmeskedve teszi, amit tesz. Ugye, hogy tudják jól, hogy ez a Jézus, aki feltámadott, most ott van, ugye, aki a tóparton nekik most kenyeret és halat ad, ugye, hogyan jön a válasz erre a szituációra, erre a feszült helyzetre, úgy, hogy veszi a kenyeret, megszegi és odaadja, ugyanúgy a halat is. Azaz ugye Jézus egész életében nagyon fontos volt az asztalközösség, hasonlóan, mint az Emmausi tanítványoknál, ott is ugye asztalhoz ülnek és megtöri a kenyeret, de nyilván emlékeztet az 5000 megvendégelésére is. Azaz itt már valami új minőség van, hogy a feltámadott hívja őket asztalához. És ez mit jelent az egyház életében? Ez a bűnbocsánatban való részesedést jelenti. És itt nagyon különös, hogy ebben a történetben, legalábbis ameddig ezt felolvastam, de a későbbiekben sem hangzik el tulajdonképpen semmiféle negatívan megfogalmazott bűnbánatra hívás, tudnélik arról, hogy elfutottak, arról, hogy elárulták Jézust, kicsinyhitűek voltak, gyávák voltak, ugye férfiatlanok, mert az asszonynép sokkal bátrabb volt, mint ők. Hát sok mindent el lehetne mondani, ugye, és szemükre vethetné Jézus, a szemükre vethetné, hogy hát ennyit ért az, amit együtt csináltunk. Ezt gondolom, hogy nem volt egy egyszerű kérdés, mindenkinek átfutott a fejébe, nem csak Péternek. És Jézus pozitív módon közli az ő bocsánatát és teljes szeretetét az új közösségnek a megajándékozásával, a gondoskodással, azzal, hogy fogja a kenyeret, megtöri, adja és veszi a halat, és ő a házigazda, és vállalja így a közösséget, a teljes közösséget, a tanítványokkal, és ettől lesz a megbocsátás igazán életté, ettől lesz igazán örömteli módon jelen az ő szívükbe, életükbe. És azt hiszem, hogy ennek a történetnek igazából ez a ez a lényege, hogy nincs ott egy szó sem arról, hogy mit tettetek, és ott van az a szó, hogy mit tett Jézus érettük, és mindezt most az asztal közösségben újra megosztja velük, és hívja őket vele való közösségre. Hát így nézzünk ennek a történetnek a fényében, az úrvacsorára is a terített asztal így hívogasson bennünket az ő kegyelme, szeretetteljes emberségébe, az ő isteni hatalmával. Amen. A 185-ös énekkel válaszoljunk az igére, Krisztus feltámadott. Szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, amint ezt elünkbe adja Pál az első korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó volt hallani az igében azt, hogy csodálatosan tudta Jézus közölni az ő bűnbocsánatát a tanítványokkal, és azok átélték mélységesen a maguk nyomorúsága mellett azt a kegyelmet, amiben részesültek. Hogy éljük át mi is most ezt a nyomorúságaink tordozva, terheinket cipelve, és lázadozva mindez ellen, hogy könyörögjünk azért, hogy le tudjuk tenni azt, ami le kell tennünk, ne másokra mutogassunk, ne az életre mutogassunk, ne a szomszédra, vagy éppen a barátainkra, családunkra, hanem egyes egyedül önmagunkra, mert akkor tudjuk letenni valódi bűnbánattal azt, ami elválaszt tőled, ami elválaszt a másiktól, önmagunktól, ami tönkre teszi az életünk minőségét. Olyan sokféle módon vagyunk gyengék a gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben és mulasztásainkban, Ki maga tudja, hogy mi az, amit hordoz, és amit le kell tenni, ott kell hagyni a keresztnél. Segíts bennünket erre az önvizsgálatra, segíts bennünket arra, hogy nyitott szívvel várjuk azt, hogy te megajándékozol bennünket önmagaddal, ahogyan megajándékoztad a tieidet is annak idején, ott a tóparton. Légy itt közöttünk a te bűnbocsátó lelkeddel, kegyelmeddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig együtt mondjuk el a bűnvalló imánkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a mi hitünket már megvallottuk a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor, most Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre halható szóval és lelkiismeretesen válaszoljunk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek a jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akik magunkat előkészítettük, járuljunk a szent asztalhoz. A 213. énekkel kezdjük először. A mindenható Úristen, mi bűnös emberek, majd a 214-jel, ugyan az egyik helyen 14 van, a másikon 15, de semmi baj nem történik, ha a 14-jel folytatjuk.
keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől és kegyelmétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tétteményéről. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ma ismét áldhatunk téged, azért, mert levetted rólunk a mi bűneink terhét, mert a bűnbocsánat örömével töltöd be a szívünket. Köszönjük, hogy valóban részesítettél minket a te kegyelmedből, jóságodból, szeretetedből ezen a mai délelőttön is. Áldunk téged a te ajándékaidért, és köszönjük neked, hogy átélhetjük veled a csodákat. Köszönjük, hogy a mi imádságainkat meghallgatod. Köszönjük, hogy a te szent lelked által munkálkodsz az életünkben, és köszönjük, hogy az üres háló tele lehet, a megüresedett szívünket betölti a te szereteted, a tőled jövő reménység és bizalom, és köszönjük neked, hogy átélhetjük azt, hogy legfontosabb, hogy a közeledben legyünk, hogy a helyünkön legyünk, hogy azt tegyük, amit te ránk bíztál. Áldunk, hogy ebben megerősítettél a mai napon is, és kérünk azért, hogy te légy velünk, különösen akkor, mert tudjuk, hogy minden napon velünk vagy, de különösen akkor hadd érezzük ezt még valóságosabban, amikor valóban csak sírni tudunk, amikor megterhelnek minket életünk fájdalmas eseményeim. Kérünk, hogy hadd tapasztaljuk ilyenkor különösen is a te jóságodat. Így eléd hozzuk most gyászoló testvéreinket, te látod a vesztességet, amit egy eltávozott szerettünknek a fájdalma elvesztése okoz nekünk, te látod annak minden szomorúságát. Kérünk, hogy a te szent lelked által áraszt ki a vigasztalás ezekre a szeretteinkre, akik gyászolnak, könyörgünk most gyülekezetünkben valóban a gyászoló családokért, és kérünk azért, hogy te töröld le az ő könnyeiket, te erősíts szívükben az örök élet reménységét, te adj békességet az ő szívükbe a gyász idején is, hogy ezt fel tudják dolgozni, el tudják fogadni az előtted való csendességben. Könyörgünk azokért, akik betegséggel küzdenek, te légy velük, te légy az ő gyógyítójuk, te erősítsd őket, könyörgünk azokért, akik életüknek különösen nehéz helyzetében vannak, valamilyen fontos döntéshelyzetben, vagy nehéz anyagi körülmények között, vagy nehéz helyzetben van valamilyen nagyon fontos kapcsolatú, kérünk, hogy a te szent lelked gyógyító, erősítő kegyelme legyen velük, és könyörgünk, hogy te áld meg gyülekezetünk minden tagját, a kicsi gyermekektől egészen odáig, akik már sok-sok évet megélhettek a te kegyelmedből, te áraszt ki ránk a te kegyelmedet, hogy valóban a feltámadott Urunk Jézus Krisztus tanúiként élhessünk ebben a világban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassák meg a hirdetéseket.
Szeretném hirdetem azt, hogy ma délután ifjúsági óra van 6 órakor, és hirdetem a hétfő keddi iskolai beiratkozásokat. Az általános iskolában, meg a mi iskolánkban is történik, megpróbálunk ott lenni, jelen lenni. Ugye miért érdekesek most ezek a beiratkozások a többi iskolákban? Azért, mert a szülők most íratják be a gyermeküket, vagy hittanra, vagy pedig etikára. És ez ilyen szempontból történelmi pillanat, egy évre feltétlenül meghatározza a gyermeknek a oktatását. Mi a elsősorban református szülőket, de minden érdeklődőt biztatunk arra, hogy csak bátran írassa be hittanra. Nem biztos, hogy az iskolák ezért lelkesednek, de hát azt gondolom, hogy a dolgoknak ez a rendje, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. Hétfőn este 7 órakor énekkar van, még ezt elfelejtettem mondani, igen, az iskolai beiratkozást mondtam, igen, keddi bibliaórát hirdettem, és a szerdai nyugdíjas bibliaórát csütörtökön reggel 8-kor KT magyarázatos bibliaóra van. A férfi kört szeretném kiemelni, Ádám kör Jókai Károlynál lesz a Gerinc utcában, 19.30, ha jót írtam. Ugye? 7:30, jó, köszönöm szépen. Kedves hitves, ez is megtudta most, vagy? Ja, jó. Hirdettem azt, hogy pénteken 3-3-kor konfirmációs kis csoport van, nyilván nagy már lekonfirmált, és a nagy csoport pedig tovább megy a maga idejében, mint ifjúsági óra, ami nagyon-nagyon örülünk. Szombat délelőtt a hittanórát is a szívükre eljezem a szülőknek, akik semmilyen módon nem tudnak járni, délelőtt lehet még szombaton nyugodtan hozni a gyermekeket, szeretnek is járni, és közben el lehet menni a piacra. Én hirdettem a szombaton gyülekezeti kirándulás lesz, erről majd bővebben mindjárt fogunk beszélni. Vasárnap pedig az istentiszteleten Fekete Ágnes, a rádió szerkesztője fog prédikálni, egyébként pedig délután 3:30-kor házas hétvége találkozó is van nálunk, tehát sok minden lesz. A mai istentiszteleten Lévai Attila testvérünk olvasta fel az ígét. Megkereszteltük Horváth Balázs Lajost, Póser Ágnes és Horváth Lajos gyermekét, Isten áldásával köszöntjük őket a gyülekezetben. Végső útjára kísértük ki Parais László Istvánt 84 éves korában, vigasztalás igéit a 73. Zsoltárból hirdettük, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké, de nekem olyan jó Isten közelsége, uramat az urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. A feltámadás reménységében kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a megszomorodott szívekre, és talán annyi személyességet megengednek, hogy családunkat érintő esemény volt ez, Felvidékről, Somorjáról indult az ő élete is, parókiáról, és a szüleinknek is részben a szülő faluja, Somorja, és itt lett eltemetve a mi családunk által, gondoljunk a felvidéki testvérekre ilyenkor. Szombaton esküdtek egymásnak örök hűséget dr. Laki Ilona Marcella és dr. Tóth Pál Ernő. Isten áldását kérjük közös életükre, és kérem akkor a gondnok urat.
Kedves testvérek, és szeretettel köszöntök mindenkit, és különösen a nőtestvéreknek szeretném megköszönni, hogy tegnap délután Jani Marianna vezetésével újra kötöttek néhány énekeskönyvet, úgyhogy könnyebben fogunk tudni énekelni. Akinek még nem jutott hírlevél húsvétkor, az most vigyen belőle. A beiratkozás tehát nagyon fontos lenne holnap, illetve holnap után, hogy használjuk ki ezt az alkalmat, hogy a gyermekek gyülekezet étnára járhatnak, tehát az a duma, hogy majd alternatívan, meg délután, meg stb. Ez a szocialista demokráciára hasonlít. Tehát itt egy nem túl nagy probléma van, logisztikát meg kell oldani, ha akarjuk, megoldjuk. Ha nem akarjuk, nem oldjuk, hát itt kéne még egy kicsit az iskolai igazgatók mentális fejlődését elősegíteni. Április 13-án lesz egy cserkész gyülekezeti közös kirándulás Szentendére, és az egyik főszervezőt kérem, hogy ismertesse a tennivalókat.
Kedves testvérek, április 13-án szombaton az csapat egy része Szabó Mátéval fog találkozni 8:30-kor a Budafok belváros vonatállomáson. Azok a csapattagok, akik túrázni szeretnének, azok Pomázon leszállnak a Hévről, és gyalog mennek Szentendréig. A többiek velem jönnek városnézésre. 12:30 és 13:30 között tesz egy ebédszünet, és a hazaérkezés körülbelül 4:45 körül történik. A költségek azok 1250 forint a diák, 1800 forint felnőtt és 1250 forint nyugdíjas, de ez változhat, mert 2 darab múzeumot jelölt meg Szabó Máté, a Mikrocsodák és a BKV múzeumot, de aki velem jön város nézni, az esetleg még választhat másik múzeumot, és ami egy kicsit megnöveli a költségeket. Nagyon szép város Szentendre, nagyon-nagyon sok művészt megihletett, és mindenkinek egyszer látni kell, mert gyönyörű a panoráma is, és gyönyörű a város is. Mindenkit szeretettel várok.
Reméljük, akkor már kicsit melegebb lesz. A Keresztény Értelmiségek Szövetsége április 15-ére 17 órára hirdeti a Szent László a Lovak Király című előadást a Nagytétényi Római Katolikus templomba. Április 19-én pedig jótékonysági hangverseny lesz a Budatétényi Szent István templomba iskolánk javára. Várjuk a testvéreket, gyakoroljuk az ökumenét így módon is. Április 20-án szombaton délelőtt 9 órától regionális konfirmandus és ifjúsági találkozót tartunk, tehát egy kicsit újítunk a szomszédgyülekezetek ifjúságával és konfirmandusaival összefogva, úgyhogy várjuk a 10-éveseket a mi gyülekezetünkből is ide. A jövő évi gyülekezeti táborra már is lehet jelentkezni, ezt ne felejtsük el, illetve még tart ugye az adóbevallás szezon, adta az 1%-ot, adhatjuk az alapítványunknak, illetve a Magyarországi Református Egyháznak, és természetesen továbbra is lehet még a gyülekezet történetből találni egy példányt iratterjesztésünkbe. És mindenkinek akkor sok örömet és jó ebédet kívánok!
Keressük a 194. énekünket befejezésül. Tartsd meg egy gyülekezetet. Tartsd meg egy gyülekezetet. És halljuk, amaz Uram, Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az orcáját reátok, és adjon nektek békességet, legyetek áldottak testetekben, lelketekben, családi életetekben, hivatalos forgolódástokban áldottatok földön, a földben és az örökké valóságban. Amen. Áldás, békesség.